Pár rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájom. Pál erre így szólt hozzá. Megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók azt mondták, Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt, nem tudtam atyám fiai, hogy főpap. Mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát, ha lélek szólt hozzá, vagy angyal? Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell a Rómában is bizonyságot tenned. Az elmúlt alkalommal egy másik vitás eseményt dolgoztunk fel, az éppen az, amikor szintén bevádolják Pált, hogy tanításában nem tiszta, ahogy tanítja az Isten igéjét, és úgymond felmennek Jeruzsálembe, és az apostolok véleményét kérik. Ugye itt lejöttek Júdeából egyesek, és akkor mondták, hogy még körül kell metélkedni, és a zsidó törvényeket bepróbálták csempészni az evangéliumba, amit Pál hirdetett, és ennek kapcsán beszélgettünk a múlt alkalommal, hogy mit jelent egy adott helyzetben az Isten akaratának a megismerése, és hogy milyen válságok, milyen konfliktusok alakulnak ki. Ezzel kapcsolatban, hogy ugye pártok vannak, nézetek vannak, nézőpontok vannak, hogy ki mit tart Isten igazságának. Ugye a Júdából érkező frissen megtért keresztjének is azt tartották Isten igazságának, hogy körül kell metélkedni. Azok valószínűleg a farizeusokból megtért keresztjének voltak. És itt most egy másik esetet hozok, szintén egy vitás helyzet, amikor ugye Pál apostol felmegy Jeruzsálemben, és ott a jeruzsálemi templomban megint bevádolják őt, és azzal vádolják őt, hogy megrontja ugye a törvényt, és nem tartja meg azokat, és másokat is arra bíztat. És megint egy vitás helyzet alakul ki. Ugye az első, amiről előbb beszéltem az előbbi alkalommal, ott az volt a feloldás, hogy a vezetés volt a kérdés. Hogy milyen úton fog elindulni a kereszténység, és ugye Pál apostol elhívása egyértelművé vált, az nem volt kérdés, de a tanításában már kérdések merültek föl, és az, hogy végül is a Pál által hirdetett út igazzá vált, azt döntötte el, hogy Péter is kapott egy vezetést, aki ugye az apostolok között, most azt mondom, valamilyen szinten vezető szerephez jutott, és Péter vezetése, egyéni megtapasztása, gondoljunk Kornéliuszra, amikor oda vezeti őt Isten a látomására, amikor a kígyókkal teli, vagy csúszomászokkal teli lepedőt leengedi ugye Isten, és az a bizonyság, hogy látja, hogy a Szentlélek kitöltetik a pogányokra is. Péter bizonyságtétel a harmóniában volt Pálnak a bizonyságtételével, és így az apostolok ugye egyértelmű vezetése és döntésre jutottak, hogy helyes az az út, amelyen ugye Pál apostol úgymond vezeti a pogányokat. A mostani helyzetben ugye arról van szó, hogy Pált bevádolják, és nem a saját testvéreivel, ugye az előző, az a saját hittestvéreivel való konfliktusát mutatja be, hanem itt azt láthatjuk, hogy Pálnak úgymond szenvednie kell már Krisztus nevéért, és ugye előre megjelenti neki a Szentlélek, hogy neki, őt el fogják fogni, fogságra fog jutni, és hát azt is szerintem érzi, hogy tudja Pál apostol, végül is vértanúságig fog ez menni. Ennek az előszelét láthatjuk itt, és ugye párhuzamba vonhatjuk azt persze Krisztusnak az elfogatásával, és azzal, hogy őt is kihallgatták. Őt is ugyanúgy főpap jelenlétében hallgatták ki, és a vád, mint olyan megjelenik, az, hogy vádolják a Krisztus tanítványát, mint ahogy Krisztust is vádolták, ugyanúgy az ő apostolát is, Pál apostolt is vádolják, és Isten káromlással, azzal, hogy hitehagyottá vált, azzal vádolják, és így úgymond, hát majdhogy nem, el akarják őt fogni, és majdhogy nem azonnal, most azt mondom, hogy az életére is képesek törni, és hasonlóan, mint Istvánnál, hogy egy gyors megkövezéssel, hogy így mondjam, rövidre zárják a dolgot, Pál apostol élete is egy ugyanilyen cérnaszálon függ, mert az a tömeg, ami ott van, és az az indulat, ami ott feszül, az képes arra, hogy nem sokáig húzzák az időt. Tehát most ezt így jól látnunk, mert akkor így kell belehelyezkednünk ebbe a történetbe, hogy Pál ugye közbelépít a római hatalom is, mert látják, hogy felfordulás van, és kimentik őt, de Pál aztán szót kér, és úgymond mentséget próbál találni. Tehát ugye az Istennek fiai azok, akik békességre törekednek, és itt Pál lényegében az egyenes úton akar járni, és békességre akarja vinni a dolgot. Tehát akkor arról van szó, hogy Pál rátekint a nagy tanácsra, és így szól: atyám fiai, férfiaként teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Ugye Pál így kezdi akkor a védekezését, hogy jó lelkiismerettel szolgált az Istennek. Mit akart ezzel Pál kifejezni? Először is ugye a vád, ami őt érte, az az, hogy ennek pont az ellenkezője, hogy ő elhagyta az Istent. Na most, hogyha valaki elhagyja az Istent, azt általában arról tud. Hogy általában azt ő a szívében eldönti. Tehát annak nem lehet jó lelkiismerete. Ebből az alapigazságból indulhatunk ki. Ugye, ha valaki, ugye, tegyük fel, elhagyja az Istent, és erről nem tud, tehát nem tudatosan hagyja el, hanem tényleg tudtán kívül hagyja el, ugye abban az esetben beszélhetünk arról, hogy tiszta a lelkiismeret, mert ő nem tudta, hogy elhagyta az Istent, de ez olyan közömös dolgokban lehetséges, amiben talán az Isten nem is ítél meg bennünket, de az Istenre tartozó dolgokban, mert Pál apostol ebben munkálkodik, a lehetetlen dolog az, hogy valaki az Istennek szolgál, hogy ne tudjon arról, hogy most ő harmóniában van ugye az Istennel, vagy nem. Pál apostol a saját belső megtapasztalására és meggyőződésre hivatkozik a vádakkal szemben, és odaállítja az ő jó lelkiismeretét, és ez mint egy példaadásképpen adja, mert ez is egy érdekes dolog, hogy az igazság önmagát hozza föl, hogy így mondjam, példaként, és ebben az esetben Pál apostol nem másra mutat, hogy nézzetek másokra, hát ők is, nem tudom, helyesen járnak. Én is azon az úton járok, mint, nem tudom, Péter. Nem másokra hivatkozik, hanem saját maga belső lelkiismeretére, és azt mondja, hogy tiszta az. Ez miért jó? Mert bárkire hivatkozhatunk, mi is mondhatjuk, hogy helyesen cselekszünk, az még csak egy külső dolog. Az nagyon gyönge dolog. Ha valaki önmag előtt meg tud állni, és azt tudja mondani, hogy én ebben a dologban én őszinte vagyok, és tiszta az én lelkiismeret. Most sokkal nagyobb dolog, mint hogy külső forrásokra hivatkozom, és azt mondom, hogy hát kérdezzétek meg X-et és Y-t, majd ő megmondja, hogy én milyen rendes ember vagyok. Ugye? De az, hogyha én azt állítom, most azt mondom, hogy én tiszta lelkiismerettel állok ebbe a kérdésbe, ez egy nagyobb igazság, egy nagyobb tisztaságot követel. Persze lehet ezt mondani hamisságból, hogy valaki állítja, hogy tiszta a lelkiismerete, de közben nem. De ez egy másik kategória, mert ezzel is vissza lehet élni, de hát az már az abszolút, hogy így mondjam, meghasonlottság állapota. Pál esetében nem erről van szó, hanem arról, hogy ő tényleg tiszta lelkiismerettel áll az Isten jelenlétében. Tehát, mint egy olyan légkört akar létrehozni Pál, miközben a védőbeszédét mondja, hogy mindenki a saját lelkiismeretének tüzében kezdjen el egy kicsit lenni. Mert ha valaki erre hivatkozik, és innen kezdi elővezetni a mondandóját, akkor mindenkinek egy kicsit önmagába kell nézni. Gondoljunk Jézus példázat, vagy tanítására, amikor a bűnös asszonyt oda vezetik, és mondja nekik, hogy az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett. Tehát mindenkit a saját kis belső világába visz be, és akkor már mindjárt nem arról volt a szó, hogy akkor mi is a bűn ennek az asszonynak, hanem arról van szó, hogy akkor mi van az én lelkiismeretem, és az én saját életemmel, akkor hogyan ítélkezek, miért ítélkezek, és akkor mi is akkor az igazság. És akkor nincs már senki, aki ugye követ rádobja, úgymond a bűnös asszonyra. Most jelen esetben ugye Pál apostol próbálja behozni az igazság felismerésének a lehetőségét. Feleslegesen vitatkozunk bárkivel az igazságról, a lelkiismeretében, vagy azok, akikkel mi beszélgetünk, azok nem nyitottak a saját lelkük irányába. Hát teljesen felesleges, mert ha onnan nem tud, ha nincsen önkontrollja, nincsen azt mondom egy önvizsgálata, nincs egy helyes értékítélete, hanem pusztán csak most azt mondom, védjük az igazságot, ő védi, és így akkor az egy külső dologgá válik, és nem lehetünk hatással az emberek belső meggyőződésére. Semmi változást nem fogunk tudni elérni, ezért szokták mondani, hogy hiába beszélgettük bárkivel, olyan még nem volt, hogy valakit meg tudtunk volna győzni arról, hogy ő egy másik igazságból most már átérje, mert ő csak akkor tudja ezt megtenni, ha ez belső felismerésévé válik, vagyis lelkiismeretében, lelkében látja meg a dolognak a másságát, és akkor képes valaminek a belátására. Erre a fajta belátásra bíztat Pál apostol, amikor a védekezését elkezdi. És ezért mondja ezt, hogy meghallgassák. Ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy emberek előítéletekkel vannak, mint jelen esetben Pálnál is, már előre mindent lezongoráztak. Előre tudják, hogy kicsoda Pál, milyen vétke van, és mit érdemel. Ezek után ugye megkezdeni egy tanács előtti beszédet, mikor már minden, az ítélet is készen van, már mindent tudunk rólad, elég nehéz. Ezt a helyzetet, ezt a merevséget kellett, hogy próbálta Pál átütni, úgymond, és megnyitni. Ugye semmiféle védekezés látszólag nem engednek Pál apostolnak. Tehát most azt is mondhatnám, hogy nincs a Pál apostol kezébe semmiféle érv, emberileg szólva, hogyha józanul megnézzük, amivel ő szembe tudna most állni, azokkal az emberekkel, akik most ítélkezni készülnek felette. Mert ami Pálnak érv lenne, az az ő számukra Isten tagadás. Mert ugye Krisztust állítja a középpontba, Krisztus mint Isten fia, mint feltámadott. Tehát ezt nem vallják. Számukra ez nem jelenti az isteni tekintélyt. És Pál apostolnak az egyéni vezetése, megtapasztalásai, a gyülekezetépítő munkája, és az, hogy sok ember megtér rajta keresztül, ez sem bizonyíték az ő számukra. Mert mondhatnánk azt, hogy hát nem látják, nem hallják, hogy mennyi mindent végez el Pál apostol, és ez nem bizonyíték a számukra, hogy Isten vele van. Nem, hanem pont az, hogy egyre többeket hív ki, úgymond Krisztus követésére, ez az ő számukra pont annak a bizonyítéka, hogy Istennel, Isten akaratával szembe megy. Tehát ebben is láthatjuk, hogy milyen fontos a lélek, vagy a lelki ismeretnek a tisztasága, amit beszennyezhet az emberi értelem, az előítélet. Lehet, hogy éppen a vallásos meggyőződést szennyezi be, mert eleve megmondja, hogy mi az igaz és mi nem. És ezáltal képtelen egy ember kijönni a helyes látásmódra, és látni a másikat úgy, hogy lehet, hogy valamiben annak van igaza. És talán meg kellene vizsgálni. Tehát így akarja Pál apostol megcáfolni az alaptalan előítéleteket és a rágalmakat lefegyverezni. Látszólag egy gyönge mondat, saját lelkiismeretére hivatkozik, és önmagát állítja, úgymond a célkeresztbe, tisztán és őszintén áll meg. A másik az, hogy miközben őt el akarják ítélni, atyámfiai férfiak így szólítja meg őket, ezt mondhatnám úgy is, hogy testvéreim. Ugye ez a megszólítás sem annyira úgymond megszokott egy olyan helyzetben, amikor indulatok feszülnek, hogy ő ezt az atyámfiait, tehát testvéreinek nevezi őt. Tehát van úgy, hogy merevek a falak, tehát én vagyok és ők vannak, és nincsen átjárás. Úgy nem lehet beszélgetni. De amikor egymás mellé ülünk, vagy azt mondjuk, hogy na, akkor mi, most azt mondom, atya, mi egy oldalon állunk, tehát nem egymás ellen vagyunk, és próbálom kivenni az ellenszelet, ami nekem fúj, akkor ugye már van lehetőségünk arra, hogy beszélgessünk tovább. Tehát ezért szólítja meg őket úgy, hogy atyám fiai, és így a választófalat próbálja kivenni. Krisztus és úgymond azok között, akik ebben az esetben ugye Krisztust üldözik. Amikor ezt ugye elmondja, Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Hát érezzük ezt a nagy kontrasztot, amit most ugye Pál akar, és micsoda légkör van ott, és a válaszreakció pedig ez. Pál őszintessége azt váltja ki a főpapból, hogy parancsot ad arra, hogy a mellett állóknak, hogy üssék szájon. Mi lehet e mögött? Ugye itt látunk egy főpapot, Anániást, aki kiadja ezt a parancsot. Látjuk azt, hogy ő egyrészt a helyzet magaslatán áll, azt teszi, amit elvárnak tőle, vagy amit ő is képvisel, vagy a Krisztus evangéliumát terjesztőket üldözni akarja, tehát másrészt pedig kiszolgál egy adott közhangulatot. A főpapnak az lenne a tisztsége, vagy a papi funkció, ugye ebben az esetben az ítélethozatal, egy vitás kérdésben az igazságot el kell dönteni. Ilyenkor nem állhatna egyik pártra sem, hanem neki az Istent kell képviselnie. A főpap ebben az esetben az Isten igazságát és jelenlétét hordozza, és azt kellene képviselnie. Ugye itt Anániás egyből úgymond ítélkezik, és mindjárt, most azt mondom, az ártatlanság vélelmét nem valósítja meg, hanem azonnal büntet. Azonnal büntet, és ő úgy véli, hogy jogosan büntet. Jogosan lehet arcul ütni Pál apostolt ebben a helyzetben. Jó, mit végez Isten mindeközben, miközben Anániás ítél? Mondhatjuk azt, hogy az Isten is ítél. És néha az Isten úgy ítéli meg, vagy nem néha, hanem általában úgy ítéli meg a képmutatókat, hogy leleplezi őket, hogy mi van bennük. Anániás, mint főpap, ott ül az igazság képviselőjeként, de amikor kiadja ezt a parancsot, hogy üssék szájon Pál apostolt, akkor lényegében lelepleződik, hogy mi van az ő lelki is, mi van az ő lelkébe. Pál tiszta lelkiismerettel áll, indulatoktól mentesen, most mondhatjuk azt, atyám fiai megszólítással, Anániás, mint főpap, az igazság védelmezője, Isten szolgája, tele van indulattal, haraggal, és kiadja azt, hogy üssék meg Pált. Tehát akkor Isten elvégzi azt, hogy a méltányosság és az önmérséklet látszatát úgymond egy adott pillanatban, egy pillanat alatt félrehúzza a fátyolt, és mindenki megláthatja, hogy igazából itt nem semmifajta méltányosság nincs, nincsen Isten akaratának a keresése. Itt igazából egy indulat van, egy meghasonlottság van, egy harag van, amit Anániás teljes mértékben kiszolgál, és parancsával hitelesít, mint Isten ítéletét. Tehát ezek komoly dolgok. Anániás tekintélyét, amit Istentől kapott, a rosszra használja. Ő megkérdőjelezhetetlen ebben a helyzetben, nem ő ül a vádlottak padján, Anániás parancsára nem hőköl föl a tömeg, hogy mondhat ilyet egy főpap, hanem Anániás úgymond tetszelegve az Isten hatalmában, úgymond Isten káromlóként feltüntetve Pált, kiadhatja ezt a parancsot. Mi erre Pál apostolnak ugye a felelete? Megver téged az Isten, te messzelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Tehát ugye ismerjük azt a jézusi tanítást, hogy megütnek téged egyik felől, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Ugye erről többek is, vagy többször ez fölmerült ez, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, és sokan azt mondják, vagy hallottam így, hogy na hát ezt nem tudjuk megtenni, mert hát ez olyan nagy lelki erő kell ehhez, és erre azért képtelenek vagyunk, és sokszor hallottam ezt, hogy hát ez nem megy. Ez könnyű mondani, de nehéz megtenni. Most akkor láthatjuk itt Pál apostolt is, hogy ő neki se ment. Nem? Mert mondhatjuk azt, hogy elönti a harag, vagy az indulat Pál apostolt, és azt mondja, hogy megver téged az Isten, te messzelt fal. Akkor ő hogy tartotta oda a másik arcát? Lehet, hogy most némán kellett volna tűrni, majd az Istené az igazságszolgáltatás, és nem lett volna szabad ezt mondania ugye a főpapnak. Hát erről különbözőek a vélemények. Hát én a kálvini vonalat hoznám ide, úgy nagyjából, hogy ő mit mond erről. És nem ítéli, tehát Kálvin szerint itt nem lép ki abból a határból, Pál apostol, amit Jézus adott, hogy tartsd oda a másik arcodat. Ez a mondat még benne van ebben. Ez talán egy kicsit kitágítja nekünk azt az értelmezést, hogy mit is jelent a másik arcunkat oda tartani. Mert mi azt hisszük, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mi azt mondom, és idézőjelben mondom, bárgyú módon mindent eltűrünk, amit velünk tesznek. És ez a Krisztusi út. Hát erre mondjuk ugye, hát ez nekünk nem megy. Nem ez a Krisztusi út, mert amikor tartsd oda a másik arcodat, az annyit jelent, hogy te ne vedd át azt az indulatot. Te ne legyél ideges, te ne fortyogjál, hogy így mondja, dütöl, és te ne adjál okot arra, hogy most azt mondom, hogy tovább vidd ezt a szállat, hanem tűrd el. Valamilyen szinten szenved el türelemmel. És őrizd meg, most azt mondom, a békességedet. De ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatod ki azt, amit akkor ki kell mondani. Ez nem azt jelenti, hogy nem panaszkodhatsz esetleg, vagy nem mondhatod, hogy hát ez nekem nem jól esik. Mert miért nem mondhatnád? Csak közben a lelkülete, és az egésznek az indítása, most azt mondom, az érzelmi háttere, amiből fakad majd az én mondatom, az a lényeges, hogy az miből jön. Honnan táplálkozom én ezekben a helyzetekben. És ha így nézzük, akkor Pál apostolnak igenis felhatalmazása van az Istentől, hogy ilyen fokú, most azt mondom, Isten nevébe való támadásra válaszolva, ő pedig azt hozza válaszképpen, hogy Istennél van az ítélet. Arra, amit most te teszel, annak következménye Istennél van. Tehát megver téged az Isten, tehát van következménye. Másrészt pedig, ugye ez erősnek tűnik ez a messzelt fal, de maga Jézus is úgy beszélt a farizeusokról, meg azokról, akik őt üldözték, hogy ők a messzelt sírok. Nem lépte túl a krisztusi értékítéletet. Alkalmazta. Nem némán tűrt, de lelkületében, azt mondom, elszenvedte, és Isten igazságát pedig felmutatta. És ez benne van még abban, hogy oda tartom a másik arcomat. Őszinte volt, és azt mondta, amit ebben mondhatott. Tehát ez a másik arcom odatartásában én attól még nekem van cselekvési szabadságom. És attól én még elmondhatom, amit gondolok és érzek. Tehát nem egy elfojtottságnak kell ennek lenni. Bár lehetnek helyzetek, amikor nem szólalunk meg, mert jobbnak látjuk, vagy önmagában a helyzet már megítéli a másikat. És nem kell mondanom semmit. Mert azáltal, hogy megteszi velem, már azt mondom, elítélte saját magát. És a helyzet ítéli meg őt. Jó, tehát itt azt is mondhatnánk, megvert téged az Isten, az olyan lenne, mintha átkozódás lenne. Ugye, hogy úgy alkalmazza ezt. És ezzel szemben inkább azt érezhetjük, hogy intés. Meg fog verni téged, tehát mintha int. Tehát intsétek a másikat, ha kell, tehát buzítsátok, meg ha kell, akkor intsétek, és egy adott szituációban, ez erősnek hangzik, ez a mondat, de ebben a szituációban helyén valónak ítélhetjük meg, mert ez egy ilyen éles, kiélezett helyzet, tehát Pál apostolnak az életéről van szó. Ez nem babra megy a játék, hogy most mit vallunk, vagy mit nem vallunk, hanem élet kérdésről van szó, egzisztenciálisan Pálnál, és az Isten igazsága mindig vizsgálja az adott érzelmi szituációt, hogy miben vagyok. Ezt nem úgy nézzük egy embernek a mondatait, hogy mint egy steril körülményben, és akkor hogy beszélt. Ugye én nyugodt körülmény vagyok, másképp beszélek, mint amikor éppen, nem tudom, most akarnak éppen kitoloncolni valahova, ahol majd az életemet fogják ontani egy adott helyzetben. Tehát csak annyira kell fékezni magunkat, hogy türelemmel viseljük az igazságtalanságot. Ennyire fékezte magát Pál, mert benne maradt. De ez felhatalmaz bennünket arra, hogy a rossz indulatot viszont jósággal győzzük le, vagy ha másképp nem, Isten igazságára való hivatkozással. Ugye a meszelt fal, az pedig a képmutatást jelenti. Ezt ő kimondta. Hát ez lehet, hogy megbotránkoztató, anhat, de ebben az esetben viszont igazság. És ezt kimondhatja. Pár rámutat egy fontos dologra, amiben megmondja, hogy miért fog téged megítélni az Isten. Tehát nem csak arról van, hogy sokszor szoktuk mondani, hogy majd megítél téged az Isten. Ez olyan, mondhatjuk egy kicsit, a fenyegetőzés. Jó, megfenyegetünk valakit, majd az Isten téged megítél, és ráterheljük ezt a dolgot. Ugye itt Pál megindokolja, hogy miért fogja Isten megítélni Anániást. Megvert téged az Isten, te messzelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint. Mégis a törvény ellenére azt parancsolt, hogy megüssenek. Tehát a messzelt fal kifejezés teljesen ráillik a helyzetre. Nem sértő, olyan értelemben sértő, ha valakire csak ezt mondom, hogy te messzelt fal. Így sértő. De egy adott helyzetnek a leírása, és az a képmutatás, az a meghasonlóság, ami itt van, ebben az esetben, ugye ez intésnek minősül, és arról van szó, hogy Pál rámutat arra a képmutatásra, hogy miközben ő az Isten hatalmának jogán, vagy törvényen jogán ül ott, közben ő azt, akitől kapta ezt a hatalmat, azt lényegében most csúfolja meg. Mert nem úgy ítélkezik, mint ahogy ítélkeznie kellene. Nem tartja be annak a törvénynek az előírását sem, amit ő maga alkalmaz. És erre mondja, hogy ez viszont nem fog büntetlenül maradni. Tehát ez örökérvényű igazság, hogy akik a törvény látszatával törvénykeznek, és másokat elítélnek, és maguk pedig soha egy ujjal sem érintik ezt, és látszólag nincsen semmi visszahatása, az Isten megkeresi azokat, és ő fogja megítélni őket, akik az igazságot elferdítették, és akik a törvényre hivatkozva a törvénytelenséget hajtottak végre, és semmi büntetésük nem volt. Mert maga a törvény védte meg őket. Nem tudom érthető. Mert a törvény igazságába burkolóztak, és ezáltal őnekik semmi bajuk nem lehet. Na most ezek után ugye erre az ott állók azt mondják, Isten főpapját gyalázod. Isten főpapját gyalázod? Tehát, mint egy vádképpen mondják neki, hogy te hogy beszélhetsz így egy főpappal. Ebből is látszik a gonoszságnak a ravassága, hogy azonnal Pálnak a... Tehát, hogy te hogy beszélsz így a főpappal? Tiszteletlen vagy vele szemben. Ugye nem az a baj, a körülállók nem azt mondják, hogy a főpap hogy mondhatott ilyet, hogy üssék arcul Pált, hanem az a baj, hogy Pál miért mondja ezt, és miért így mondja. Pál így válaszolt, nem tudta Matyán fia, hogy főpap. Itt enyhe meghasonlottságot érezhetünk. Valóban Pál apostol nem tudta, hogy ő főpap? Vagy Pál is belátja azt, hogy hát tényleg most ebben a helyzetben kicsit túllőtt, és mondhatjuk azt, indulat volt benne, és kimondta egy indulattal ezt a dolgot. És hogy itt most nehéz helyzetben van Pál, mert ő is most látszólag ugye bajban van ebben az érvelésben. Nem tudtam, atyám fia, hogy főpap, ez van, aki ezt így elismerné, vagy vannak olyanok, akik azt vallják, hogy tényleg Pál talán nem tudta azt. Ezt nem annyira tartjuk valószínűnek. Inkább ebben is egy irónia van. Tehát Pál valószínűleg tudta, hogy ő a főpap. Tehát ő azért egy farizeus volt, egy képzett ember volt. Tehát nem ma jött le, most azt mondom, a falvédőről, és nem először látott egy nagy tanácsot. És valószínűleg tudta, hogy kivel áll szemben. De azt is tudta, hogy akikkel szemben áll, azokkal szemben egyszerűen nem lehet normálisan érvelni. Nem tudom, érted? Egyszerűen valamikor az igazság szolgáinak fölismerik, vagy akik a jó oldal, egyszerűen fölismerik azt, hogy nem lehet, hogy mondjam, nem értik a szép szót. És belekeveredik az ember ugye egy nehéz helyzetbe, és ebben a helyzetben kivágja magát Pál. Legalábbis én így értem, azért ezt látom, és ironikusan mondja, nem tudtam, atyám fia, hogy főpap. Ezzel mire mutat Pál, ha így fogjuk fel ezt a mondatot? Arra, hogy nem úgy viselkedik. Tehát ezzel is úgymond leleplezi őt. Ő főpap? Hát akkor miért így cselekszik? Csak ezt már nem mondja Pál, mert ezzel csak úgymond olajat öntene a tűzre, és csak fokozná ezt a helyzetet. Tehát nem tudtam, atyám fia, hogy főpap. Hát megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. És maga Pál hivatkozik erre az igére. Tehát itt láthatjuk, hogy mit jelent a másik orca odatartása, ugye a Krisztus parancsának a követése, hogy milyen helyzetet teremtett. Akkor ezután még egyetlen egy momentumban, és aztán átadom a szót, mert hogy hosszú leszek, hogy azért el tudja mondani a gyülekezet is, hogy ugye van egy másik helyzet, amikor mivel ebbe a feszültségbe kerül bele Pál, és keresi az utat, hogy hogyan, hát egyrészt el akarta volna magyarázni az ő küldetését, meg a lényegét, mit jelent a Krisztus szerint, de arra szó sincs. Hanem igazából falak vannak, azonnali csapások vannak, és azonnali szóváltások vannak, és indulatok vannak. Ebben a helyzetben már nem lehet mit tenni. Pál belátja azt, hogy nincs már kommunikációra lehetőség, itt vagy nagyobb baj lesz, vagy ki kell innen menekülni. És Istennek segítenie kell Pálnak, hogy hogyan meneküljön ki ebből a helyzetből. És ez jön, hogy jön egy mentő ötlete Pálnak. Mert mondhatjuk azt, hogy egy mentő ötlete van. Ugye, hogy felhozza ezt a kérdést, hogy nem tudtam, hogy atyámfél férfiaként farizeus vagyok, amivel igazat mond. Farizeus fia, halottak reménység és feltámadása miatt vádolnak engem. Miért ezt mondta, vita támadt a farizeusok és szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állították, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, farizeusok pedig vallották ezt. Vagyis Pál apostol kiutat keresett az Isten előtt, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből megmenekülni, És Istennek sem az volt a terve, hogy itt Pál apostol élete vége szakadjon. Tehát egyezett az Isten akaratával. És akkor most mondhatjuk azt, hogy ravasságból. Ugye legyetek szelidek, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyó. Vagy okosak, mint a kígyó. Ismerjétek a gonosz szándékát. És tudjátok alkalmazni azt abban a helyzetben, amikor alkalmazni kell. Egyrészt Pál apostol nem hazudik, mert tényleg az ő, tehát a kereszténységhez hozzátartozik a feltámadás hite. Hát ha nem támad föl Krisztus, akkor hiába való a ti hitetek. Tehát a feltámadás hit fontos, és az, hogy behozta, hogy azért vádolják őt a halottak reménysége feltámadása miatt, ez, átvittem, benne is van. Benne van. És itt viszont ugye Pál apostol használja azt a meghasonlottságot a menekülésre, hogy ő ki tudjon menekülni ebből a helyzetből, hogy ott két nagy párt van. A szadduceusok és farizeusok pártja. És őket összeugrasztja. Mert ők nem tudnak dűlőre jutni, és akkor mindjárt van egy farizeus, aki föláll, és azt mondja, hogy semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Milyen érdekes. Eddig mindenki hallgatott. De amint a saját érdekszféráját úgymond érinti, abban a pillanatban mellé áll, vagy látszólag mellé áll, vagy legalábbis szimpatikussá válik, és talán meg kellene védeni, mert akkor ez rólunk is szól. Ha elítéljük Pált, akkor magunkat ítéltük el. És akkor az igazságot nem tudjuk úgy képviselni, hát elítéltük saját magunkat. És erre ugye mentségére mondják, semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben, hát ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. Na most ezt is tagadták a szadduceusok, hogy létezik angyal meg lélek. Ők ezt nem vallották. És így aztán még nagyobb vita kerekedett. Tehát Pál le akarta csendesíteni, amikor nem ment. Ugye boldog, vagy Istenek fiai azok, akik békességet teremtenek. Ezen az úton próbált járni, ez nem ment. Utána viszont okos volt, mint a kígyó. És kihasználta az ellenség szándékát, és semmi rosszat nem tett, pusztán egy adott igazságot hozott föl, amit ő vallott. És azt mondta, hogy ezzel vádolnak engem. Amiben tényleg nem értettek egyet, bár nem tartozott talán konkrétan a tárgyhoz, mert igazából most nem erről volt szó, de mégis beletartozott a, úgymond a küldetéséhez. És így menekítette ki aztán az ezredes, mert látták, hogy majdnem széttépik őt, és így ragadták ki a várból, és fejeződött be lényegében ez a konfliktus, és úgymond kimentették Pál apostolt. És ezután láthatjuk azt, hogy maga az Úr jelenik meg, és nem olvassuk azt, hogy az Úr azt mondja, Pál, Pál, miket beszélsz te? Vagy hogyan is mondtad te ezt? Vagy mi is volt ott? Vagy... Hanem megerősít őt, és ezt mondja, bízelmet, ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Tehát Pál apostolnak maga az Úr jelenik meg a következő éjszaka, és odáll Pál mellé. Tehát ebből is láthatjuk azt, hogy a Krisztus követése, az most persze Pál példáját látva, milyen sok mindennek az együttes összhatását jelenti, és mennyire, most azt mondom, használni kell a világosság fegyvereit, és használni kell az Isten lelkének a úgymond útmutatását, és nehéz szorult helyzetekben bizony, most azt mondom, hogy penge élen táncol Pál is. Mert egyszerűen olyan, hogyha valakit a szikla szélére viszünk, egy nehéz élethelyzetbe, akkor mindenki a penge élen táncol, és itt ugye Pál érvelése, Pál élete is, és az egész evangélium ugye penge élen táncol, de most ugye azt vizsgáltuk meg, persze lehet más vélemény is, és azt láthattuk, hogy hogyan lehet a penge élről kimenekülni, és megtartani, és azt mondom, a tiszta lelkiismeretet. Nem? Pál apostol megtartotta a tiszta lelkiismeretet és az Istennel való kapcsolatot. És visszatért az Úrral való egységbe. Nem törte ezt, ez megölt, sőt az Isten is ugye biztatta őt, hogy igen, tovább fog menni mindez. Ugye történhetett volna másképpen is ennek az eseménynek a lefolyása. Mi a vélemény a testvéreknek? Lehet ellenvélemény, vagy bármi, tehát ez csak egy látása volt a dolognak, de mit fűznénk hozzá?
Nehéz szólni, vagy nem szólni.
Igen, lehet, hogy az egyfajta hamis felfogás most ez alapján, hogy inkább hallgassunk, ne szóljunk. Mentem néha sokszor az ördög betapasztja a szánkot, és jó megpofod. Mondva azt, hogy te úgyse beszélhetsz, mert neked te Krisztus tanítványa vagy.
Hallgatni
áll. Igen, meg hogy...
Főleg egy fő, akiről elhúzik az ember, hogy az Krisztus, hogy jól képvisel. És azért ez egy nagy
Hát igen, és itt van ez az ellentét. Igen, tehát ebben az esetben azt is gondolhatjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy aki titeket üldöz, engem üldöz. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És abban az esetben, ugye most ez nagyon szimbolikus, hogy következő éjjel megjelenik Krisztus, és mellé áll. Tehát ez olyan, hogy most azt mondom, hogy ilyenkor Krisztus volt ott jelen. Ha így nézzük, Pál apostolban Isten lelke lakozik. Isten lelkének azt mondani, hogy nem mondhatod azt, hogy megvert téged az Isten, te messzelt fal. Simán mondhatja. És ki is mondhatja az ítéletet. Szóval így... Igen, hogy...
Igen.
Igen, tehát, hogy... Igen, tehát ez neki is a... az igazság pillanata lett volna, hogy tiszta lelkiismerettel te hogy állsz meg az Isten előtt, mikor én így állok. Most azt mondom, tiszta lelkiismerettel, és azonnal ki jött ennek a mondatnak a másik fele, a másik oldalon. Több verést is kapni. Na ez is lehet, hogy abszolút láthatjuk itt ebben a nyomvonalban, hogy Pálnak ezek ösztön. Tehát majd nem azt mondom, így jönnek ezek a... Nem egy jól elgondolt, előre eltervezett szép mondat, hanem ami ott így van, most azt mondom, hogy úgy jött. És ebben is nehéz volt talán megtartani a lélek vezetését, mert Pálnak azért csak ő is ember. nem? Azért ezt is tegyük be, hogy ott ugyanúgy jöhetnek, ugyanúgy uralkodnia kellett magán, és most lehet, hogy ebbe benne volt az ő emberi dolga is, hogy megvere téged az Isten, de utána azonnal ez, most azt mondom, tovább volt vívve, és ki volt igazítva, a megfelelő alátámasztással. Nem tudom, érthető. Tehát még ezt is el tudom képzelni, hogy Pálba elindul a célnak. De el van kapva. Tehát, na ez az, mint ahogy bennünk is elindul a elszakad a célna, de el lehet kapni, és Isten lelki ki tudja azt igazítani, hogy utána át tudom azt vezetni. Talán ez egy fontos dolog. A másik még itt valamit írtam, hogy itt Pál apostolnak ez az elterelés, amikor a farizeusok és szadduceusok vitás kérdéseit hozza be. Ugye más dolog az, hogyha az ember saját magának akar segíteni az igazság elvetésével, tehát, hogy félrevezet valakit, és úgy ravaszkodik, vagy nem tudom bármi, ugye, mert talán ravasságnak is feltűnhet ez a dolog, hogy Pál ugye bedobja. Hát okos, hát igen, mondhatjuk, hogy lehettek ravaszok, mint a kígyók, vagy ismerjétek ezt a szándékot. De Krisztus ellenségeit az igazság megtámadásától visszatartani, úgy, hogy egymással veszekedjenek, most ez valahol bölcsesség. Nem tudom, érthető. De ha nem, akkor felejtsük el. Tehát az, hogy így van, tehát, hogy Krisztus ellensége az, hogy eltiporják azt, amit az Isten elvégzett, és azt eltapossák, és azt megakadályozom azzal, hogy úgymond azok, akik egyébként sem egyeznek egymással, úgymond ők elkezdenek veszekedni egy adott igazságon, amit én bedobok, az nem vétek kategória. Azzal nem vétkezünk ebben a helyzetben, hanem kimenekülünk, és most azt mondom, bedobtam a csontot a kutyáknak. Most a kutyák ne az én csontomat rágják, hanem rágják azt a csontot, ami nekik a gumicsont, és soha nem tudnak rajta megegyezni. Másrészt pedig láthatjuk azt, hogy Pálnak, most azt mondom, hogy keményen be kell gyújtani az összes rakétáját ebben a helyzetben, mert itt tényleg, tehát penge élen van, és másodpercek alatt kell szólni és dönteni. Tehát nincs idő arra, hogy akkor felcsapjuk a adott passzust. Vagy nem tudom, hanem azonnal kell reagálni, és úgyhogy ez... Igen, tehát elég jó. A másik pedig ugye itt az, hogy megcsúfolja ezzel Pál apostol azokat, akik őt akarták elítélni. Tehát gondoljuk el, hogy összeül egy szent tanács, akik az igazságot képviselik, és utána azt látjuk, hogy ez egy veszekedő bagázs. Akik még önmaguk sem tudnak egyességre jutni bizonyos kérdésekben, még békességre sem tudnak, és egymás nyakának tudnak esni, és ők akarnak engem megítélni. Vagy azt mondom, hogy Isten nevében valami ítéletet hozni. És néha ez van, hogy ezt láthatjuk, hogy akik Isten nevében ítélkezni akarnak, az Isten azt is megmutatja, hogy azok néha veszekedő bagáshoz hasonlítanak. Mert nincsen bennük egység. Tehát Isten képviselni egység nélkül, tehát ezt az egységet olyan értelemben mondom, hogy tehát hit, az egyházon belül a hit a lélek dolga. Ha abban nincsen egység, akkor a hit meghasonlottságban van. Ha meghasonlottságban van, akkor az Istennel való vezetés is már hiába van, és nincsen bizonyosság benne, és nem egyértelmű. És ha már meghasonlottság van, az egyházban, a hitben, és akkor a vezetésben is meghasonlottság van, és ez nem Istentől van. Nem tudom, ezt akarom ezzel kifejezni. Nem Istentől van. És ebben az esetben ugye lesznek olyanok, akik harcolnak ezzel, vagy azzal az irányra, és ez a feszültség bomlik itt ki, és ez az alapvető probléma, hogy Pál nézeteivel szemben, hogy Pálnak egy ilyen meghasonlott vallásos világban kell képviselnie a Krisztust. Egy meghasonlott vallásos világ mindig összeütkezésbe kerül a Krisztussal. És a Krisztus üzenetével. Konfrontálódik vele, és Pál apostol története az, hogy végül is veszít. Veszít Jézussal szemben a meghasonlott vallásosság. Mert Krisztus szolgálja kimenekül, és Krisztus azt a magot megőrzi, amit ő elvetett, és nem engedi, hogy eltapossák. Most Pál ebben az esetben, akit eltaposhatnának. Megőrzi a magot a meghasonlott vallásossággal szemben, bármilyen nagy erővel, bármilyen nagy tekintéllyel jön, bármilyen, most azt mondom, ügyesen és megcáfolhatatlanul jön a meghasonlott vallásosság. Az Isten bölcsességével szemben kudarcot vall, és a saját csapdájába esik ez az a veszekedés és visszálkodás. Mert ebből fakad az egész probléma, hogy megint ugye Pálnak esnek. Hát inkább önmagukat kellene tisztázni, és a saját dolgaikat, míg ugye mást megítélnek valamiben, hát még önmaguk se tudják, hogy mit akarnak, és miben hisznek. Akkor hogyan ítélik meg, hogy az Isten mit akar elvégezni? Az Isten dolgait sem tudják így megítélni. Jó, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, egy nagy kontrasztá alakul, és Pál apostol a vádlottak padjából lényegében föláll, és igazából a szégyenpadon nem ő ül, hanem mindazok, akik ott jelen vannak, vagy így nézzük. Csak lehet, hogy nem annyira egyértelmű, de mégis azzá válik a helyzet, egy melodrámává, hogyha így nézzük. Önmagába fullad ez az akció. Jó, nem tudom, van még ezzel kapcsolatban? Akár vélemény, vagy... Hát ezt most vigyük haza a mindennapjainkba. A nehéz konfliktus helyzeteinkbe, hogy mit jelent akkor az igazság mellett való érvelés, mert azt is kell a másik ország odatartásához, néha az is kell, hogy tudjunk hallgatni, meg az is, hogy jót mondjunk, vagy az is, hogy leleplezzük a másik oldalt, ha kell. Persze nem üdvrivalgott Pál, és nem újongott, hogy na nézzétek, milyenek ők. Ugye, mi sokszor az igazság oldalán szeretjük ezt csinálni. És akkor mi kárőrvendünk egy jó nagyot. Esetleg, hogy az már nem megengedett. Jó, akkor imádkozzunk. Mi ma közösség van, aki magában vagy hangosan szeretne imádkozni, van rá lehetőség. Istenünk, olyan nehéz megvallani téged, és hogyha az utunkban valami fájdalom, vagy szenvedés kerül, vagy szemben állnak velünk, vagy megvádolnak, vagy nem értenek meg minket, akkor mi sokszor visszahúzódunk. Féljük elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket. Nem akarunk beszélni önmagunkról, hanem elzárkózunk. És úgy gondoljuk, hogy majd minden így lesz a legjobb. Te taníts meg bennünket arra, hogy mit jelent akár bizonyságot tenni te rólad, vagy az igazságról, hogy mit jelent leleplezni azt, ami éppen csapdába akar bennünket, vagy másokat is ejteni. Mit jelent kiszabadítani másokat egy adott helyzetből, vagy rámutatni arra, hogy éppen most miben vannak benne. hiszen számtalan lehetőséget adsz arra, hogy így élhetünk ezekkel a lelki eszközökkel, és add, hogy ne eszköztelennek érezzük magunkat ebben a világban, hanem azt láthassuk, hogy igazából te mindenre fel tudsz készíteni, és tudsz nekünk bölcsességet adni egy adott helyzetben. Csak kérjük azt, és alkalmazzuk, és tudjunk bátran megállni. De kérjük, add meg, hogy szelidek legyünk, mint a galambok, hogy ne legyen bennünk düh és harag, ne legyen bennünk sértettség, vagy olyan indulat, amely eltorzítja a látásunkat, mert akkor mi magunk is olyanokká válunk, mint akik üldöznek, és rosszat akarják. Hát, hogy ne legyen bennünk rossz akarat, emberi személyválogatás, vagy előítéletek, mert ezek azok az indulatok, amelyek megakadályozzák, hogy tudjunk járni a te utadon. Kérjük, hogy segíts nekünk imádkozni is a te jelenlétedben, formáld szavainkat, és hát, hogy ki tudjuk azt mondani, akár magunkban, vagy hangosan. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.